James Jones. Most és mindörökké. A könyvet Pap Zoltán megbízásából felolvassa professzor. A felvétel 2025 márciusában készült. Első kötet. Megjegyzés. Ez a könyv regény. Szereplői kitalált figurák, létező személyekhez való hasonlóságuk csupán a véletlen műve. A börtönben lejátszódó jelenetek némelyike azonban valóban megesett. Nem a Schofield laktanya börtönében, hanem az Egyesült Államok területén, abban a helyőrségben, ahol a szerző katonáskodott. Ezek a jelenetek igazak, róluk a szerző első kézből értesült, és személyes tapasztalatokat is szerzett. Robinson, Illinois, 1950, február 27. A Sphinxnek magának kell megoldania a saját rejtélyét. Ha a teljes történelem benne foglaltatik egyetlen emberben, akkor az egyéni tapasztalatból teljes egészében meg kell tudnunk magyarázni. Emerson, Essék, első sorozat, a történelem. Az Egyesült Államok hadseregének. Ittam vized, ittam borod, kenyered, sódat is ettem. Láttam, hogy állod sok halálod. Éltem meg annyi életedben. Továbbszolgálók isznak, át a balhé. Elkárhozottak most és mindörökké. Rajtunk az Isten sem könyörül többé. Húj, hújjé! Rudyard Kipling. Továbbszolgálók. A kaszárnya balladákból. Első könyv. Az áthelyezés. 1. Amikor elkészült a csomagolással a jóképű, látszatra vézna fiatalember, leverte kezéről a port és kiballagott a laktanya épület második emeletének tornácára. Nyári keki egyenruhája még őrizte a kora reggel frissességét. A tornác karfájára könyökölt és a szúnyoghálón keresztül lenézett a jól ismert laktanya udvarra. Két emeletes épületek vették körül. Az udvar felé néző világos betonfalakon sötéten húzottak végig a fedett tornácok. Kicsit zavarban volt, csak most érezte igazán, mennyire szerette ezt a jó beosztást, amelyet most ott hagy. Oda lenne a laktanya udvar négy szöge, tehetetlenül zihált a februári havai nap ökölcsapásai alatt, akár egy kimerült bokszoló. A hőségtől vibráló levegőn, a már kora reggel fölszállt száraz, vörös por fátyolon, tompa hangzavar hatolt keresztül. Téglákon zögykölődő acélabroncsos targoncák csörömpölése, olajozott fegyverszíjak csattanása, kiszáradt bakancs talpak ütemes csoszogása, ingerült altisztek rekedt szitkai. Valahol, valamikor mindez a véreddé vált, gondolta. Minden hanggal, amelyet hallasz, te sokszorozódsz meg, és nem tagadhatod meg őket anélkül, hogy velük együtt önmagad is meg ne tagadnád. És most mégis megtagadod, állapította meg magában. Amikor lemondasz a posztról, ahová állítottak. A négyszög közepén, ahol nem volt kikövezve az udvar, egy géppuskás század egykedvűen végezte a töltőgyakorlatokat. A fiatalember mögött a magas álló teremben tompa zajfüggöny lebegett, az a zaj, amit olyankor csapnak a katonák, amikor felébrednek és mozgulódni kezdenek, óvatosan próbálgatva annak a világnak a földjét, amelyet előző este megtagadtak. Felfigyelt rá, hallotta a háta mögött közeledő lépteket is, de közben arra gondolt, milyen jó is volt minden reggel sokáig aludni, és csak a már odakünt gyakorlatozó sorkatona századok zajára ébredni fel, ennek a kürtös osztagnak a tagjaként. Ugye nem csomagoltad be az extra cipőimet? Kérdezte a lépteket. Figyelmeztetni akartalak, könnyen összekarcolódnak. Ott vannak az ágyon. Mind a két pár, mondta mögötte a hang. Meg a fali szekrényből a tiszta egyenruha is, amit nem akartál összegyűrni. A toalett készletedet, a másik egyenruhádat, meg a tábori bakancsodat bedugtam a második tábori zsákba. Akkor azt hiszem minden rendben, mondta a fiatalember. Aztán felegyenesedett és sóhajtott egyet. Nem érzelgősen, hanem úgy, mint amikor felenged az emberben a feszültség. Gyerünk enni, mondta. Még van egy órám, mielőtt jelentkeznem kell a G-századnál. Hát, én még mindig azt hiszem, hogy nagy szamárságot csinálsz, mondta a mögötte álló. Tudom, már mondtad. 2 hét óta minden áldott nap elmondod. Te egyszerűen nem érted a dolgot, Red. Hát lehet, mondta a másik. Nem vagyok én szakértő az érzelmekben, de azért van, amihez értek. Jó, kürtös vagyok, azt tudom. Na de neked? A nyomodba sem érek. Te vagy a legjobb kürtös az ezredben, nem vitás. Alig, hanem az egész Schofield laktanyában. A fiatalember elgondolkozva ráhagyta. Hát ez igaz. Na ugye, hát akkor meg miért akarod abba hagyni és áthelyeztetni magad? Egyáltalán nem akarom, Red. Mégis azt csinálod. Szó sincs róla. Elfelejtetted? Engem áthelyeznek. A kettő nem ugyanaz. Na ide figyelj, kezdte dühösen Red. Inkább te figyelj ide, Red. Menjünk át Csolyhoz, és reggelizzünk meg, mielőtt ez a banda odacsődül és mindent felzabál. Fejével az ébredezőben lévő hálóterem felé intett. Úgy viselkedsz, mint egy gyerek, mondta Red. Téged épp úgy eszük ágában sem volt áthelyezni, mint engem. Ha nem állsz oda Houston elé, és nem járatod a pofádat, ez az egész sohasem lett volna. Hát ez igaz. Houston föléd rakta a kedvencét, azt a tapasztalatlan kölyköt első kürtösnek. Na és? Az egész csak formaság. A rangod még mindig megvan. Annak a szarházinak csak annyi haszna van az egészből, hogy ő fújja majd a gyászjelet, a temetéseken meg a takarodót a tartalékosok díszszemléjén. Tényleg ennyi az egész. Más volna a helyzet, ha Houston lefokoztat és annak a taknyosnak adja a rangodat. Akkor nem tennék neked szemrehányást. De hát megvan a rangod. Már nincs meg. Nincs, amióta Houston megkérte az öreget, hogy helyezzen át. Ha elmennél az öreghez, ahogy mondom, csak egy szavadba kerülne és visszakapnád. Akár tetszik Houston főkürtösnek, akár nem. Úgy van. És továbbra is Houston kedvence maradna az első kürtös. Különben is már minden el van intézve. A papírokat aláírták, lebecsételték, kikézbesítették. Le vannak, mondta utálkozva Red. Az efféle aláírt papírokkal kitörölheted a tudod midet. Amennyit érnek. Te vagy az előnyösebb helyzetben, Prue. Vagy legalábbis lehetnél. Na, akarsz velem reggelizni, vagy nem? Kérdezte a fiatalember. Le vagyok égve, felelte Red. Kértem, hogy fizess? Én hívlak meg. Engem helyeznek át, nem téged. Jobban tennéd, ha megsporolnád azt a pénzt. A konyhán is kaphatunk kaját. Semmi kedvem megenni azt a szart, pláne nem ma reggel. De hát ma éppen tükörtojás van reggelire, helyesbített Red. De most még forrón is kapnánk. Szükséged lesz a pénzedre ott, ahová kerülsz. Jól van, na, az Isten szerelmére, hagyta rá fáradtan a fiatalember. Akkor is. Csak azért is. Azért is el akarom költeni. Azért akarom elkölteni, mert elmegyek innen. Jössz vagy nem? Megyek, felelte kelletlenül Red. Lementek a lépcsőn, aztán ki a járdára az A-század épülete elé, ahol a kürtös osztag szállása volt. Keresztül vágtak az úttesten, és elballagtak a parancsnoki épület mellett a laktanya bejáratához. A napheve megcsapta őket, rájuk nehezedett, amint elhagyták a tornácot, de épp hogy gyorsan meg is szabadultak tőle, mihelyt beléptek a parancsnoki épületen keresztül vezető alagútba, amelyet kitörési kapunak neveztek, az erődítmények hőskorának emlékezetére. Az alagút az ezred színeiben pompázott, és itt voltak elhelyezve az ezred legdicsőbb sporttrófeái egy politúrozott vitrínben. Nem jó ez, szólad meg habozva Red. Bolsevik hírébe fogsz keveredni. Mindenféle bajt szedsz a nyakadba, Prue. Prue nem felelt. Az étterem üres volt. Ifjabb Csoly meg az apja, öreg Csoly, a pult mögött beszélgettek, a fehér szakkál meg a kis fekete sapka azonnal eltűnt a konyhában, és ifjabb Sam Csoly szolgálta ki őket. Hello, Prue, mondta az ifjabb Csoly. Úgy hallani, nem sokára átköltözel az utca túloldalára, igaz?
Igaz, mondta Prue.
Már ma.
Mále ma,
ifjabb Csoly elvigyorodott.
Lóvá akar lesz tenni. Ma helyeznek át?
Igen, felelte mogorván Prue. Ma. Ifjabb Csoly vigyorogva, de szomorúan csóválta meg a fejét. Redre nézett.
Őlült, szalság! A kültös osztag helyett a Sol katonaságnál szolgálni.
Na, ide figyelj, mondta Prú. Mi lenne, ha hoznád már azt a nyavajás kaját?
Kélem, vigyorgott ifjabb Csoly. Mál is hozom.
Bement a pult mögé, a konyhába vezető lengő ajtóhoz. Prú utána nézett. Nyavajás ferdeszemű, mondta. Á, ifjabb Csoly, rendes fiú, mondta Red. Az hát, akárcsak az öreg Csoly. Csak segíteni szeretne. Persze, mint mindenki. Red zavartan vállat vont, aztán szótlanul ültek az aránylag hűvös félhomályban, s hallgatták az egyik falra jó magasan felszerelt villanyventilátor lusta zümmögését. Még ifjabb Csoly ki nem hozta a tojást, sonkát meg a kávét. Az alagút lengő ajtaján a könnyű szellő besodorta az álmosítón szabályos időközökben egyszerre megrántott puskazárak monoton csattanását. A dog század gyakorlatozott. És ez a kísérteties ízelítő elrontotta Prú örömét, hogy lóghat, miközben körülötte nagyban folyik a reggelenként szokásos tevékenység.
Te nagy okos!
Mondta ifjabb Csoly, amikor visszatért, és sajnálkozó vigyorral megcsóválta a fejét.
Te tovább szolgálónak való!
Prú nevetett. Hát fején találtad a szöget, szem. 30 esztendőre szegődtem be katonának. Red éppen egy kemény tojást vágott cikkekre. És mit szól majd a vahinád? A havai barátnőd. Ha megtudja, hogy a lefokozást is vállaltad, hogy áthelyezzenek. Prú a fejét rázta és falni kezdett. Minden szemben áll azzal, amit csinálsz, jegyezte meg bölcselkedvered. Még a vahinád is. Áj, bárcsak szemben állna velem, itt és most, vigyorgott Prú. Rednek nem volt kedve nevetni. Katona szerető nem akad minden bokorban, jelentette ki. A kurvák is megteszik persze, de az újoncoknak. A taknyosoknak. De igazi szeretőt nehéz találni. Túl nehéz. Az ember nem kockáztathatja meg, hogy elveszíti. Nem lesz rá módott többé minden éjszaka kirándulni, ha leívába, ha majd komiszbakka leszel egy lövészszázadban. Prú rámerett a kerek sonka csontra, aztán fogta és kiszívta belőle a velőt. Hát, azt hiszem, neki magának kell dönteni, Ered. Mint ahogy mindenki erre kényszerül a végén. Tudod, ez a dolog már nagyon-nagyon régen lógott a levegőben. Nem csak azért van, mert Houston fölém rakta első kürtösnek az ő angyalkáját. Red Pruitt arcát tanulmányozta. Houston fő kürtös vonzódása a fiatal emberekhez köztudomású volt, s Red azon tűnődött, nem próbálta vajon Prúval is kikezdeni. De hát erről szó sem lehetett. Pruitt tiszthelyettes ide, tiszthelyettes oda, félholtra verte volna. Jó vicc, mondta keserű Ered. Döntsön ő. A saját esze szerint. De hol az esze? A fejében, vagy a lába között? Fogd be azt a nyavajás pofádot. Mióta van közöd egyáltalában a magánéletemhez? De ha éppen tudni akarod, az esze a lába között van. És nekem így tetszik, érted? Én hazug, gondolta. Oké, mondta Ered. Elgurulj be, mi közöm nekem a te áthelyezésedhez? Semmi az az én ifjú életemben. Fogott egy darab kenyeret, és a maga részéről le is zárta az ügyet. Kitörölte a tányérjából a tojás sárgáját, szájába dugta, aztán leöblítette egy csésze kávéval. Prú cigarettára gyújtott, és hátrafordult, hogy szemügyre vegyen egy századírnokokból álló társaságot. Nemrég állítottak be, a legtávolabbi sarokban üldögéltek és kávéztak, holott ilyenkor odafenn kellett volna dolgozniuk a személyzeti osztályon. Nagyon hasonlítottak egymásra. Mind magas, sovány fiúk voltak, betegesen sápadt arcuk szinte magától értetődően predesztinálta őket a szellemi felsőbbrendűséget jelentő irodai munkára. Prú elcsípett néhány nevet, Van Gogh, meg Gauguin. Az egyik nyurga fiú egész kis szónoklatot vágott ki, a többiek meg lesték, mikor mondhatják el a maguk véleményét, és amikor a szónok lélegzetnyi szünetet tartott, egy másik nyurga ifjú azon átvette a szót, és az első ráncolta össze bosszusan a homlokát, a többiek meg megint csak türelemmel várakoztak. Prú elvigyorodott. Érdekes, gondolta, hogy az ember folyton efféle döntésekre kényszerül. Nagy erőfeszítéssel eldönti magában, hogy valami így, meg így a helyes, és azt hiszi, hogy utána egy darabig békén eléldegélhet. De másnap már valami másról kell megint döntenie. És ameddig helyesen dönt, egyre újabb és újabb döntésekre kényszerül. Minden nap millennium, gondolta. Ugyanakkor meg itt van Red, meg odaállt azok a taknyosok. Nekik soha többé nem kell dönteniük, mióta egyetlen egyszer helytelenül döntöttek. Red a beilleszkedésre, a biztonságos kényelemre tette fel a tétjét, és ahogy az lenni szokott, a kényelem győzött. Red visszavonulhat és élvezheti a nyereségét. Red nem fog lemondani egy olyan kellemes beosztásról, mint a kürtös osztag csak azért, mert megsértik a büszkeségét. Néha maga Prue is zavarba jött, nem emlékezett már pontosan, mi volt az indíték, az a kényszerűség, amely az újabb meg újabb döntéseke végtelen láncolatát elindította. Red megpróbált logikával hatni rá. Őrvezető vagy, és különleges beosztásod van. Napi 2 órát gyakorolsz, és a többi időddel azt csinálsz, amit csak akarsz. Remek sorod van. Minden ezredben van dobos meg kürtös osztag. Előírja a szabályzat. Pontosan olyan ez, mint odakint a civil életben valami jó szakma. Lefelőzzük a hasznot, mert olyasmit tudunk, amit más nem. Odakint sem lehet sokra menni manapság holmi szakmával. Szerencsés, aki egyáltalában munkához jut. Nem erről van szó, felelte rosszkedvűen Red. Ez a gazdasági válság. De mit gondolsz, én miért vagyok ebben a rohadt hadseregben? Fogalmam sincs róla, miért? Azért, Red diadalmasan elhallgatott egy pillanatra, pontosan azért, amiért te. Mert a katonaságnál jobban boldogulok, mint odakin. Egyelőre nem akarok éhen dögleni.
Logikus, vigyorgott Prue.
Átkozottul az. Logikus fickó vagyok. Csak a józan eszemre hallgattam. Na és mit gondolsz, miért vagyok a kürtös osztagban?
Mert az is logikus, mondta Prue. Csak hogy én nem azért álltam be katonának. Én nem ezért vagyok, pontosabban voltam a kürtös osztagban.
Tudom, felelte bosszusan Red. Megint kezdődik a hülye duma. Aláírtad a 30 évet?
Igen, mondta Prue.
Na de hát mi mást tehetnék? Hol lenne a helye másutt? Nekem?
Az embernek tartozni kell valahová.
Rendben van, mondta Red. De ha már beálltál 30 évre, és annyira imádsz kürtölni, miért hagyod abba?
Egy igazi 30 éves nem csinál ilyet.
Jó, mondta Prue. Na de vegyünk csak téged. Amióta kezd elmúlni a válság, amióta elkezdtek hadianyagot gyártani Anglia számára, amióta békeidőben is behívják az embereket, így csücsülsz a hadseregben bezárva a józan eszed mögé, mint majom a rács mögé. Bár a régi munkahelyed, mégse akarsz lépni innen, mivel bevezették a kötelező katonai szolgálatot.
Én húzom az időt, magyarázta Red. Nem éheztem, amikor csak itt az ágyuk mögött voltam konjunktúra. És mire mi is beszállnánk ebbe a nyavajás háborúba, nekem letelik az időm, és hazamegyek, méghozzá jó és biztos állásba. Periszkópokat fogok gyártani tankokhoz, miközben nektek, 30 éveseknek szétlövik a seggeteket.
Prue hallgatta, és közben Red mozgékony arca ütközetben megfeketedett koponyává folyt össze előtte, mintha végigpásztázta volna egy lángszóró, tovább haladtában könnyű csókot lehelve rá. A koponya pedig csak beszélt tovább az egészségi állapotáról, és Prue-nak most eszébe jutott, miért volt annyira fontos, hogy helyesen döntsön. Pontosan úgy volt vele, mint egy szűzleány. Egyetlen helytelen döntés elég ahhoz, hogy elveszítse a szüzességét, és utána már soha többé nem lesz az, aki volt. Aki túl sokat teszik, elhízik, és csak egyet tehet, abba kell hagynia a zabálást. Nincs rövidebb út. Az ex-atléta nem sokra megy a gumifűzővel, a szabadalmazott evezőgéppel meg a szintetikus diétával, de nem ám, ha túl sokat zabál. Ha az ember az élettel ül le kártyázni, annak a pakliával kénytelen játszani, nem a sajátjával. Az egésznek az volt az oka, hogy kürtös akart lenni. Red nyugodtan fújhatja a kürtöt, mert nem igazi kürtös. Tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog. Olyan egyszerű, hogy Prue meglepődött, miért nem jött rá eddig. Neki azért kell otthagyni a kürtös osztagot, mert igazi kürtös. Rednek nem kell otthagynia. Neki azonban mennie kell, mert mindennél jobban szeretne maradni. Prue az órájára nézett és felállt. 9:45, 9:50 jelentkeznem kell a G-századnál. Az utolsó szavaknál elvigyorodott, úgy húzta el a száját, ahogy a rosszul foncsorozott tükörben torzul el az ember arca. Őj még le egy pillanatra, mondta Red. Tulajdonképpen nem akartam szóba hozni a dolgot, de úgy látszik muszáj. Prue lenézett rá, aztán visszaült. Tudta, mit fog mondani. Csak gyorsan, mondta, mennem kell. Ugye tudod ki a G-század parancsnoka, Prue?
Persze, hogy tudom.
Red képtelen volt abba hagyni. Dana E. Holmes százados, mondta. Dynamite Holmes, az ezred boxtrénere.
Igen, mondta Prue.
Pontosan tudom, miért helyeztetted át magad tavaly az alakulatunkhoz, folytatta Red.
Tudok Dixie Wellsről. Sose beszéltél a dologról, Prue, de azért tudok róla. Mindenki tudja.
Annyi baj legyen, mondta Prue. Fütyülök rá, ki tud róla.
Nem is gondoltam, hogy titok marad. Kénytelen voltál otthagyni a 27-eseket, folytatta Red. Mikor kiléptél az ökölvívó csapatból, és nem akartál többé ringbe állni, át kellett helyeztessed magad. Mert nem hagytak békén, nem hagyták, hogy minden további nélkül abba hagyd a boxolást. Addig maceráltak, addig nyomorgattak, amíg át nem helyeztetted magad.
Azt csináltam, amit csinálni akartam, mondta Prue.
Igazán? Kérdezte Red. Hát nem érted? Sose fognak leszállni rólad. Manapság senki sem járhat külön utakon. Csak akkor, ha hajlandó parírozni. Lehet, hogy a régi szép időkben, a pionyír korszakban békén hagyták az embert, és azt csinálhatta, amit csak akart. Csak hogy akkor még ott voltak az erdők. Bevehette magát az erdőbe, és élhetett magának. Egész jól elhetett az erdőben. És ha ezért vagy azért oda is utána mentek, egyszerűen továbbállhatott. Mindig akadt egy másik erdő. Na de ezt ma már nem csinálhatja az ember. Muszáj parírozni nekik. Muszáj mindent ketté osztani.
Sose mondtam neked, Red már könyörgött. Láttalak tavaly boxolni a stadionban. És még sok ezren a fiúk közül.
Holmes is látott. Még a gondolatára is kivert a veríték, hogy bármikor lecsaphat rád.
Engem is, mondta Prue. De azt hiszem, nem jött rá, hogy itt szolgálok.
Majd rájön a 20-as űrlapról, ha a századában leszel. Kelleni fogsz neki az ökölvívó csapatába.
Olyan előírás nincs a szolgálati szabályzatban, hogy muszáj sportolni, ha nem akar az ember.
Ugyan már, gúnyolodott Red. Azt hiszed, izgatja őt a szolgálati szabályzat? Amikor a nagy fehér atya azt akarja, hogy az ezred újra megnyeri a bajnokságot? Azt hiszed, hagyja, hogy egy olyan híres boxoló, mint te, csak úgy téli álmot aludjon? A tulajdon századában? Hogy ne küzdjön az ezredért? Csak mert egyszer elhatározta, hogy nem áll több éringbe. Ilyen gyagyás még egy magadfajta lángés sem lehet.
Nem biztos, mondta Prue. Csóát főnök is a századában van. És Csóát főnök volt valamikor Panama nehézsúlyú bajnoka.
Az igaz, mondta Red. Csak hogy Csóát főnök a nagy fehér atya, kicsi aranyfia, mert ő a legjobb baseball játékos a havai helyőrségben. Őt Holmes nem nyaggathatja.
Ezzel együtt Csóát főnök már 4 éve van a G-századnál, és még mindig csak 10-es. De ha a főnök áthelyeztetné magát, akár melyik századnál őrmester lehetne, jelentette ki Prue. Ha túlságosan szorul a kapca, gondolom bármikor áthelyeztethetem magam.
Igazán? Kérdezte Red. Azt hiszed? Tudod, ki a főhajcsára George században?
Tudom hát, felelte Prue.
Warden. Úgy van, öregem, mondta Red. Milton Anthony Warden,
aki régebben az O-században volt őrmesterünk.
A legaljasabb gazember a Schofield laktanyában. Téged meg jobban utál, mint a bűnét.
Ne, nevetséges, mondta lassan Prue. Sose vettem észre, hogy Warden utána.
Én nem utálom őt. Red keserűen mosolygott. Azok után se, hogy annyi balhéd volt vele? Ilyen ostoba még te se lehetsz.
Nem rajtam múlt, mondta Prue. Egyszerűen az volt a helyzet, hogy ez volt a dolga.
Az ember meg a dolga. Egy és ugyanaz, mondta Red. És most már nem is őrmester, még 2 stráfot kapott.
Ide figyelj, Prue.
Minden ellened szól. Olyan partiba szállsz be, ahol minden adó az ellenfél kezében van.
Prue bólintott.
Tudom. Menj és beszélj az öreggel, könyörgött Red. Ma délelőtt még nem késő. Én nem akarlak rossz útra vinni, hidd el. Nekem egész életemben manővereznem kellett, ha el akartam érni valamit. Ösztönösen érzem, merre mennek a dolgok. Csak beszélned kell az öreggel, és széttépi azokat a papírokat.
Prue ekkor felállt, és ahogy általában lenézett a barátja aggódó arcába, tisztán érezte a Red szeméből áradó őszinteség erejét. Úgy csöpört végig rajta, mint a tűzoltó fecskendőből kilövelő vízsugár. És ez valahogy megdöbbentette, hogy Redben ekkora őszinteség lehet. És ezt nem rejti el előle. Könyörög neki.
Nem tehetem, Red, mondta.
Red magába roskadt a széken. Mintha csak most adta volna fel valóban a harcot, és csak most hitte volna el tényleg az egészet. Az őszinteség vízsugara szétporlott és szerte folyt ezen a számára érthetetlen falon.
Borzasztó rá gondolni, hogy elmész, mondta.
Nem tehetek másként, Red, felelte Prue.
Hát jó, mondta Red.
Csinálj, amit akarsz, fiú.
A magad sírjátásod. Erről van szó, felelte Pruitt. Red lassan tapogatózva végighúzta nyelvét a fogsorán. Mit akarsz csinálni a gitárral, Prú? Tartsd meg, felerészben úgyis a tiéd. Nekem meg úgyse lenne már jó semmire, felelte Prú. A másik köhintett egyet. Hát legalább ki kéne fizetnem a részedet. Csak hát pillanatnyilag éppen le vagyok égve, tette hozzá gyorsan. Pruitt elvigyorodott. Red megint olyan volt, amilyennek ismerte. Neked adom a részemet, Red. Minden kikötés nélkül. Na mi az? Nem kell? Dehogy nem, csak... Akkor hát tartsd meg. Ha furdal a lelki ismeret, megnyugtathatod magad azzal, hogy a tartozás fejében segítettél csomagolni. Nem szívesen, mondta Red. Akkor meg gondolj arra, hogy időnként majd visszajövök. Nem Amerikába utazom. Egyszer-egyszer majd átjövök és játszom rajta. Dehogy jössz, mondta Red. Mind a ketten tudjuk, hogy nem jössz. Aki egyszer elmegy, az végleg elmegy. Nem számít, milyen messzire. E könyörtelen igazság hallatára Prú kénytelen volt lesütni a szemét. Tudta, hogy Rednek igaza van, és Red tudta, hogy tudja. A hadseregben az áthelyezés olyan, mint amikor a civil életben valaki egyik városból a másikba költözik. A barátai vagy vele költöznek, vagy örökre elveszítik. Még akkor is, ha az illető egy szeretett városból olyan városba költözik, ahol teljesen idegen. Az eféle költözködésben rejlő kalandok lehetőségét a filmek erősen eltúlozzák, ezzel mindketten tisztában voltak. Pruitt nem kalandot keresett, és Red tudta, hogy Prúnak már nincsenek ilyen illúziói. A legjobb kürtös az ezredben, mondta tehetetlenül Red. Egyszerűen abba hagyja és visszamegy sorkatonának. Normális ember nem csinál ilyet. A gitár a tiéd, mondta Prú, de néha azért majd átjövök és játszom rajta, hazudta. Gyorsan elfordult, hogy ne kelljen Red szemébe néznie. Már nem kell. Red az ajtóig kísért a tekintetével, és emberségből nem vitatkozott vele. Prú sose tudott meggyőzően hazudni. Sok szerencsét, kiáltotta utána. Addig nézte, amíg a lengő ajtó be nem csapódott mögötte. Aztán odalépett a kávés csészéjével a pulthoz, ahol ifjabb Choi verítékezve buzgolkodott a kávéfőzőgép párás nikkel tartályainak csapjai és üvegcsövei körül. Nem bánta volna, ha már 5 óra lenne, és sört ihatna kávé helyett. Odakinn a kitörési kapuban Prú fejébe nyomta tábori sapkáját, és gondosan megigazgatta. Elől jól a homlokába húzta, hátul föltolta, és kicsit félrecsapta. Szegélye körül ott díszelgett a zöldeskék gyalogsági zsinór, meg a makkok. A sapka deszka mereven ült a fején, a cukortól, meg a hasalástól, mint egy frissen kovácsolt korona, hivatásának büszke jelvénye. Egy pillanatra megállt a trófeákat tartalmazó politúrozott vitrin előtt, és élvezte a gyönge szellőt, amely úgy gyűlt össze az árnyékos kapuajban, mint esővíz a csatornában. A vitrinben lévő serlegek és szobrok közt díszhelyen állt a havai hadosztály vándordíja, amelyet tavaly Holmes legényei nyertek el, 2 boxoló aranyból aranyringben. Vállat vont, aztán megfordult és megtorpant. Az a kép tárult elébe, amely mindig lenyűgözte, egy pasztelszínekkel készült festmény, amelyen az árnyalatok a perspektíva mélyülésével párhuzamosan mosódtak el, és az egészet a kapubejárata foglalta keretbe. A kövezetlen udvar halványvörös porral borított zöldje, rajta a dokszázad kék egyenruhái és az olajbarna sapkák glóriái. Mögöttük a második zászlóaj harsányfehér épületei, aztán a lankás domboldalon a vörös és zöld sávok, a mértani pontossággal telepített ananászmezők, makulátlanok, mint meg annyi gondosan ápolt paradicsom parcella, s a távolban néhány alig kivehető serényen dolgozó görnyed figura. És aztán egyre magasabb, mély zöld hegyoldal, ahol mindig bőven volt víz. És végül beteljesítve az egyre igényesebb képet a Vajnai hegylánc, amelynek fekete csúcsai a gyakorló egyenruhák kék színét tükröző égboltba martak, és csak a kolé-kolé hágó mély V betűje szakította meg, mint egyéb irányban is sokat ígérő dekoltázs egy kurva estei ruháján. Annál is inkább hasonlított egy kurva estei ruhájához, mert Prú járt már a Vajnai gerincén, és nagy csalódást okozott neki, amikor meglátta a lejtő másik oldalát. A domboldalon ki tudta venni a déli irányban semmibe vesző, keskeny, érre emlékeztető vonalat. Az volt a honolulúi ösvény, arra lovagoltak ki a tisztek a nőkkel. Az ösvény mentén mindig rengeteg koton hevert, és a fák kérgét lerágták a kikötött lovak. A gyalogmenetek alkalmával a katonák szeme mindig ezeket kutatta, zihálva és cinkosan irigykedve, és ha nem ült volna ki valamennyi katona arcára ugyanaz az irigység, el is szégyelték volna magukat. Vajon örül-e az ananász az életnek? Vagy torkig van vele, hogy ugyanúgy metszik meg, mint a többi 7000 ananászt? Hogy ugyanazzal a trágyával táplálják, mint a többi 7000-et? Hogy haláláig ugyanolyan rendezett sorban áll, mint a többi 7000? Ki tudja. Tény, hogy senki se látta még, hogy egy ananász grapefruittá változott volna, igaz? Lelépett a járdára, macska módra, talpának párnás részén lépkedett, ahogy a boxolók járnak, sapkáját félrecsapta, makulátlanul tiszta egyenruhájában határozottan maga volt a katonaszobra.